A húspuhítás szerintem sokak számára gondot okoz, vagy fejtörést okoz a konyhában, de nem csak a konyhában, hanem a fizikusok számára is, illetve a kémikusok számára is. Erről fogok beszélgetni Jéki László fizikussal. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Olyan régóta foglalkoztatja ez az emberiséget, mert először talán az 1800-as években lehetett róla olvasni, hogy ezzel kísérleteznek kutatók, szakemberek, hogy hogyan lehetne a húst puhábbá tenni.
Hát azóta se találták meg a megoldást, említette, hogy régóta gond, hát is gond, mert nincs igazán jó módszer. Ez a 19. századi első eredmény, ez nagyon híres német vegyész Justus Liebig nevéhez fűződik, aki rengeteg mindennel foglalkozott, tankönyvekben hosszú fejezetek szólnak a munkásságáról, és hát nem a fő tevékenysége volt, de foglalkoztatta az is, hogy hogyan lehet a húst porhanyossá tenni, és ő azt találta ki, hogy nagyon hirtelen kell kisütni, mert akkor rögtön az elején elzáródnak a húsnak a pórusa, hogy benn marad a nedvesség, és akkor ettől puha lesz, és nem is szabad a vízzel együtt melegíteni a hús szerinte, hanem a forró vízbe kell bedobni, és akkor ugyanez a folyamat játszódna le, hogy elzáródnak a pórusok. Ezzel a nézettel még ma is időnként találkozni, mikor ilyen kérdezfelelek, rovatok vannak újságokban, hogy ezt a választ adják, de hát sajnos ez nem jó módszer.
Aztán van a másik klasszikus módszer, ami szerintem mindenki ismer, a pácolás, mert hát alapvetően nem csak az a célja a pácolásnak, hogy jobb, ízesebb legyen a hús, hanem az, hogy puhább, porhanyósabb is.
A pácok, ezek az ecetes, boros, fűszeres pácok valóban puhítanak, de rögtön rájön az ember, hogy elgondolja, hogy egy folyadékba teszi a húst, vagy azzal keni be, hogy az nagy valószínűséggel nem jut be a hús belsejébe, tehát ezzel lényegében csak egy felszíni hatást lehet kifejteni. Fölfedeztek apránként egy csomó enzimet, ami képes arra, hogy a húsokat összekötő fehérjéket, tehát ami merevvé tesz, hogy a szálakat keresztbe is összeköti, ezeket a fehérjéket föl tudják bontani. Például van egy ilyen enzim a papája nevű növény levelébe, és ez egy nagyon régi fölismerés, mert a mexikóiak ősei nagyon régóta papaja levélbe göngyölték a húst, de találtak ilyen jellegű enzimet fügébe, ananászba, gombákba is. Tehát ezekben az a lényeg, hogy elbontanak bizonyos fehérjéket, de alapjában véve ez még mindig csak felszíni hatás, és van egy olyan mellékhatása is, mint egy gyógyszernek, ami nem kívánatos a konyhába, hogy folyadékveszteséget okoznak, tehát csökkentik a húsnak a vízmegkötő kapacitását, és ezekről az enzimekről azt is tudni kell, hogy nagyon kényesek, 60 fok alatt gyakorlatilag nem dolgoznak, 60-80 Celsius fok táján akkor működnek, megcsinálják ezt a fehérjebontást, ennél magasabb hőmérsékleten megint nem működnek. Úgyhogy ez a kémiai módszer se az igazi, nem marad tulajdonképpen más, mint a mechanikai behatás, a klopfolás.
Annak ellenére azért Mexikóban még a mai napig használják húspuhításra a papaja levelet. Tehát
persze, hát ezeknek vitathatatlanul van hatása, de egy nagyobb húsdarab egészét nem tudja áthatni ez az enzim. Tehát mindenképpen ezek hatnak, működnek, de azért nagyjából csak a felszíni rétegekben.
És hogyha már a mechanikai módszert említette, a klopfolást, akkor beszélgessünk egy másik felfedezésről is, amit Amerikában tettek, méghozzá a mezőgazdasági minisztérium hústudományi kutatólaboratóriumában, mert hogy ilyen is van. Ott végeztek kísérleteket arra, hogy hogyan tudnak húst puhítani, és hát ebben bizony szerepe van a robbantásnak is, ami első hallásra talán elég durvának vagy drasztikusnak tűnik, hallhat.
Hát azt hiszem még másodikra is. Azt találták ki, hogy egy nagy edénybe vizet tesznek, abba kerül a hús, majd az edényt nagyon biztonságos módon lezárják, és akkor ebben a zárt térben az edény fala mentén elhelyezett robbanóanyagot robbantják föl, ez akkor kitágul, és a vízben nagyon erős úgynevezett lökéshullámokat indít el, tehát nagyon erősen megváltozik a nyomás a vízben, ilyen lökerűen, és ez szétrázza, szétveri a húsnak a rostos szerkezetét, és az ötlet tényleg működik, kipróbálták mindenféle hússal, marhával, sertéssel, juhval, mindennel működik. Építettek egy egész nagyot is, egy olyat, amelyikben a berendezés maga az mindenestül olyan közel 9 tonna, és ebbe 300 kiló hús lehet kezelni, és akkor körbe-körbe vannak ezek a robbanó töltetek, de hát kell is ez az óriási tömeg az edénynél, ez a sok tonna, hiszen ki kell bírnia ezt a robbanást, mert ha szétszáll az edény, akkor nagy baj van. És hát egy nagyon váratlan hatást is tapasztaltak, méghozzá egy nagyon jótékony hatást, hogy ezek a vízben föllépett nyomásváltozások a kóli baktériumokat pusztították, körülbelül 1000-re esett vissza a számuk, tehát ez egy nagyon jelentős változás, és az az igazi furcsaság, hogy ha az egyik fajta baktériumot pusztítja, azt hiszi az ember, hogy mindenfélét elpusztít, de nem, a teljesebb baktériumok azok túlélték ezt a robbantást is.
Most azon gondolkodtam, hogy akkor ezek után az éttermek mesterszakácsainak, tűzszerészeknek is kell lenniük, tehát hogyha ezt a módszert a gyakorlatban is, a mindennapokban is használják, majd akkor ez is érteni kell.
Hát nehéz erre válaszolni, hogy lesz-e ebből valaha is elterjedt módszer, vagy megmarad egy kuriózumnak, de mindenképpen ebben az amerikai intézetben tovább foglalkoznak vele, hiszen sok mindent tudnak kipróbálni és ellenőrizni, jobban megismerik a húsnak a természetét. Elvileg lehetne ilyen kis edényeket csinálni, de pont a robbanóanyag miatt a mai világban, amikor joggal tartunk a terroristáktól, azt hiszem ez egy olyan ellenérv, hogy emiatt nem fog ez elterjedni, nem megmarad a laboratóriumban.
És akkor tovább lehet keresni azt, hogy milyen módszerekkel lehet puhábbá porhúst. Tehát kell egy új módszer, tovább lehet kutakodni.
Igen, ez előttünk áll még ez a feladat.
Tálaló. Kalandozások a gasztronómia világában.
A Német Szenvedélybetegséget Kutató Intézet most közzétett kimutatása szerint európai viszonylatban Németország fogyasztja a legtöbb alkoholt. Átlagosan minden német lakos 10 liter töményszeszt iszik évente. Németországból Vince András tudósít.
A Mannheimi Szenvedélybetegségeket Kutató Intézet szóvivője a felmérés közzétételekor rámutatott arra, hogy a németek többsége nem csak szívesen fogyaszt alkoholt, hanem képtelen a mértéktartásra is. Ezért Németország a szeszes italfogyasztás terén már évek óta európai viszonylatban az élvonalban áll. A lehangoló statisztikából kitűnik azonban az is, hogy a második helyen a Cseh Köztársaság, a harmadikon pedig Magyarország szerepel, de közvetlen nyomukban van Írország és Luxemburg is. A szóvivő utalt arra is, hogy a mértéktelen italozás évente legalább 23 ezer halálos áldozatot követel Németországban. Emlékeztetett arra is, hogy a rendszeres töményszesz fogyasztás gyakran vált ki szájüreg vagy nyelőcsőrákot, de legtöbbször az ugyancsak gyógyíthatatlan májzsugornak is az idült alkoholizmus az oka. Újabb megfigyelés, hogy a vastag és végbélrák is lényegesen gyakrabban lép fel azok körében, akik rendszeresen berúgnak. A tanulmányból megállapítható, hogy a dohányzás mellett az italozás a második leggyakoribb betegség kiváltó szenvedély, amely igen sok esetben lényegesen megrövidíti az ember életet. Vince Andrást hallották Németországból.
Tálaló. Kalandozások a gasztronómia világában.
Maradjanak továbbra is, mert a hírek után Liptai Zoltán mesterszakács a borjú nyelv és a borjú tüdő kiválasztásához, előkészítéséhez, elkészítéséhez ad tanácsokat, valamint hallhatnak a sugárkezelt élelmiszerekről.